A Bacsi Lacittól vettem át ezt a vasárnapot, én igazából egy hét múlva lettem volna teljesen kész, de egy családi program miatt cseréltünk. Szóval amiről szeretnék prédikálni, ez az egyik kedvenc filmem a sok közül, Szemlélteti. Ez a Will Smithnek az egyik híres filmje, a Boldogság nyomában. A kisfiával játssza együtt ezt a filmet, és nagyon szeretem. És az ige hirdetésnek ez a címe, innen loptam. Azért gondoltam, hogy legalább kirakom az elején, hogy látni lehessen, honnan származik. Tehát az lenne a mai téma, hogy a boldogság nyomában, és nem ennek a filmnek az alapján gondolkodunk erről ma, hanem a Bibliának két szakasza alapján. Egyrészt a 34. Zsoltárnak a 12. 19. verse, és a Péter első leveléből a harmadik rész 8-12. verse. Akiknél itt van a Bibliátok, kérlek benneteket, hogy esetleg ezt keressétek ki, és együtt olvassuk el. A 34. Zsoltár, 12-től a 19. versig, és a Péter első levele, harmadik rész, 8-tól 12. versig. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot, hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr, ha gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. És Péter leveléből, a harmadik részből, 8-tól 12-ig. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, arra van szükségünk, hogy valahogy most az igén keresztül veled találkozzunk. Köszönjük, hogy már az úrvacsorában is közel kerülhetünk hozzád, hogy te szolgáltál felénk, hogy fölemelted a tekintetünket a keresztre, ahol ott voltál, ahol kitártad a kezed, amit átszegeztek, értem, és mindannyiunkért, a mi bűneinkért, hogy szabadok lehessünk, hogy újra kapcsolódhassunk Istenhez, a mi teremtőnkhöz, atyánkhoz. Úr Jézus, köszönjük, hogy az igén keresztül is átélhetjük azt, hogy te közel jössz hozzánk, és erre a csodára van szükségünk. Kérjük, hogy a te lelked által valahogy ezt a csodát vidd véghez ma itt köztünk. Ámen. Szóval a boldogság keresése. Ez egy olyan téma, itt két szakértőtől olvasunk néhány gondolatot, az egyik Dávid, a másik Péter. Mind a kettő olyan ember, amelyik nagy magasságokat és nagy mélységeket is megjárt. Nagy győzelmeket és jó nagy kudarcokat, pofára eséseket is átélt. Úgyhogy amikor írnak arról, hogy mit jelent a boldogság, mit jelent az életnek az értelme, mit jelent egy minőségi életet élni, tudják, miről beszélnek. Ugyanakkor többről van szó, mint a két ember véleményéről gondolkodhatunk ma, Péteréről és Dávidéről. Ugye hisszük, hogy a Biblia Isten igéje, hogy a Szentlélek ihlette őket, hogy az életükön át Isten megtanított nekik valamit, és a Szentlélek leíratta azért, hogy mi is tanuljunk belőle. Valahogy Isten közel akar lépni hozzánk az életünknek ezzel a területével kapcsolatban, a boldogsággal kapcsolatban. Keresztények közül sokak között elterjedt egy vélemény, hogy az élet az, hát az egy síralomvölgy. Ez a hivatalos álláspont, hogy itt nem élvezhetjük az életet, itt egy igazi, valódi, jó keresztjén az inkább rosszul érzi magát, És amikor beszélgetünk az életről, akkor ennek hangot is adunk. Aztán, amikor nem vagyunk egymás közelébe, akkor egy picit tudjuk élvezni az életet, de sokszor lelkiismeret furdalások között. Szóval sok keresztény van, aki nem tud azzal mit kezdeni, hogy ezen a földön, ebben a korszakban, amiben mi most élünk, ahol valóban egy összetört világban vagyunk, egy Istentől elszakadt, Istennel szemben lázadó világban vagyunk, lehet az ember boldog. Ez a kérdés jogos-e? Szabad-e azon gondolkodni, hogy nekem az életben valami öröm, boldogsága részem lehet-e, vagy ezt el kell odáznunk, az örökké valóságba kell kitolni. Hát sokan vannak, akik, hogyha azon kapják magukat, hogy meglepi az életüket egy kis boldogsággal, vagy egy kis örömmel, akkor lelkiismeret furdalásuk támad, és hamar túllépnek ezen, hogy hát nem azért vagyunk itt ez a föld, most nem erről szól ez a világ, nem erről szól, gyerünk engedelmeskedni és húzni az igát, szolgálni, ez a lényeg. De a Biblia nagyon sokat beszél a boldogságról. A tanítványság része, az Úr Jézus, amikor a hegyi beszédről tanít, 8-szor boldognak mondja azokat az embereket, akik hozzá kapcsolódnak, aki az ő tanítványai lesznek. Szóval ez egy elég alapvető téma, mind az Ószövetség, mind az Új Szövetségben, és Isten nagyon sokszor beszél erről. És ennek a két szakasznak, amit felolvastam, van egy közös pontja, ugyanaz a gondolat fölbukkan mindegyikbe. Ugye Dávid kérdezi, hogy ki az az ember, aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni. Péter meg kijelenti, hogy aki szeretné az életet élvezni, és jó napokat látni, az most figyeljen, mert meg szeretne osztani néhány dolgot erről. Most az életről, hogyha gondolkodunk, sokféleképpen, több szempont alapján gondolkodhatunk róla. Az egyik ugye az idő, a másik a körülmények, a harmadik lehetne egy olyan szempont, hogy a minősége milyen az életnek. És ez alapján mondhatjuk azt, hogy hát az élet az lehet rövid vagy hosszú, lehet könnyű vagy nehéz, lehet boldog vagy boldogtalan. És ezek a szempontok, ahogy ezeket nézzük, és az életet próbáljuk valahogy így méricskélni ezekkel a nézőpontokkal, egymástól függetlenek. Tehát lehetséges, hogy valakinek egy rövid, nehéz, de boldog élete van. Az is lehet, hogy valakinek egy hosszú, könnyű, mégis boldogtalan élete van. Nem véletlen az, hogy megdöbben a világ újra és újra multimilliós, gazdag, híres embereknek az öngyilkosságán. Hogy vagy egy kiégett öreg ember, akinek minden az övé volt, és az életről az utolsó szavai megdöbbentőek, és azt árulják el, hogy egy megcsömörlött, kiégett, tönkrement ember mondja el a véleményét a saját életéről. Szóval lehetne az embernek akár rövid, nehéz, mégis boldog élete, vagy épp az ellenkezője, hosszú, könnyű, és mégis boldogtalan élete. Szóval ezek a szempontok talán segítenek kicsit elgondolkodni a saját életünkön. De mielőtt belemegyünk, hadd kérdezzem meg, hogy milyen a te életed? Mennyire írja le ez, amit a Dávid is és a Péter is mond, hogy szeretné jó napokat látni és élvezni az életet. Mennyire írja le az életedet ez? Mennyire fog jellemző lenni az életedre az, hogy boldog vagy és jó napokat látsz, hogyha úgy megy minden tovább, ahogy megy éppen most? Ezek fontos kérdések. Isten szeretné, hogyha az ő gyermekei boldogok lehetnének. Nyilvánvaló, hogy az élet nem csak erről szól. Sok nehézség, sok fájdalom, sok próba, sok teher is benne van. De alapvetően mégis elmondható az, hogy akik Istennel járnak, egy teljes, tartalmas, boldog életet tudnának élni. Tehát mit gondolunk az életről, de azon belül mit gondolunk a mi életünkről személyesen. A mi életünkről. És itt néhány szempontot, boldogság faktort felsorol az ige. Az egyik, amiről mindjárt beszél, az Istennel való kapcsolat, mint amiből származik a boldogság, és a kérdés, ami ehhez kapcsolódik, hogy kicsoda számodra Isten. És ugye fölvetődik ott a Péter levelében is, meg a Zsoltárokban is, és úgy kezdi Dávid, hogy megtanítalak benneteket az Úr félelmére, és csak ezután veti fel a boldogság kérdését. A második dolog, amit látunk, hogy az autonómia, hogy vállalod-e önmagadat, a felelősséget a saját életedért, sorsodért, ez a másik forrása itt a Biblia szerint. Ki az, aki szeretné? Mert aki szeretné, ezt mondja Péter. Tehát itt valahol Isten megkérdez bennünket, és azt kérdezi, hogy jó, de a te viszonyod az életedhez milyen? És majd erről lesz még szó. Aztán a harmadik szempont, amit fölmerül az igébe, a jellem formálódás, hogy milyen ember vagy te? Péter ugye felsorolott tulajdonságokat, amiket olvastunk, és azt mondja, hogy végül pedig legyetek valamilyen típusú emberek, mert ez meghatározza, hogy hogy érzitek magatokat a bőrötökben. És negyedszer beszél itt az ige arról, hogy a kapcsolatokban, ahogy élünk, mozgunk, ahogy másokkal bánunk, ahogy beszélünk hozzájuk, ahogy cselekszünk velük kapcsolatban, és amire törekszünk a kapcsolatainkban, ezek azok, amik meghatározzák azt, hogy az ember jól érzi magát itt a földön, a bőrében, és tud-e egy boldog életet élni, vagy sem. Szóval, hogyha nézzük ezeket a szempontokat, akkor láthatjuk, hogy az ige azt mondja, hogy nem azok a boldog emberek, akik megnyerték a lottóötöst. Nem azok a boldog emberek, akik házasok. Ugye egyedülállók azt gondolják, hogy majd, ha megvan az igazi. Miért nem mondja a Biblia, hogy boldog házasok? Mert a Biblia mindig igazat mond. És hát ugye ez nem így van. Két boldog ember házassága boldog házasság, két nem boldog ember házassága nem boldog házasság. Szóval nem boldog a házasok. Aztán folytathatnánk tovább, hogy nem boldogok feltétlenül azok, akik nagy karriert futnak be, nem boldogok azok, akik sok pénzt birtokolnak, és sok-sok dolog eszünkbe juthat, viszont itt az ige azt mondja, hogy a boldogsághoz tartozik négy dolog. Itt ezekben a bibliai szakaszokban ezek jönnek elő, sok más dolog előjön máshol a Bibliában, és hívlak benneteket, hogy nézzük meg ezeket, és gondolkodjunk egy kicsit ezekről. Tehát az első, amit szeretnék így felvetni, hogy a boldogságod elsősorban attól függ, hogy kicsoda számodra Isten. Itt a Zsoltárok könyve úgy kezdi, mielőtt rátér a boldogságra, hogy Dávid, hogy beszéljen arról, hogy mi kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, azzal kezdi, hogy jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtalítalak benneteket az Úr félelmére. Tehát először is a figyelmünket Istenre fordítja oda. Ha számodra fontos, hogy boldog ember légy, akkor az első kérdés, hogy milyen kapcsolatban vagy a téged teremtő Istennel. És utána, hogy így megy tovább Dávid, sorra jönnek elő azok a gondolatok, amik Istenhez visznek vissza bennünket. Ugye a 16. vers azt mondja, hogy az Úr szeme látja az igazakat, a füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja, akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja. Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Tehát Dávid elkezdődik azt az egészet, és azt mondja, hogy nem lehetsz boldog Isten nélkül. Tehát, hogyha fontos neked, hogy az életed milyen minőségű életet élsz, hogy az boldog vagy nem, hogy az tartalmas vagy üres, hogy az egy üres körforgás a napi ritmusnak az ismétlése, hogy lefekszel, fölkelsz, eszel, hogy erőd legyen dolgozni, dolgozol, hogy utána legyen mit venned enni, hogy utána legyen megint miből erőd dolgozni. Hogyha az élet egyszerűen le lesz erre a szintre redukálva, az egy boldogtalan élet lesz. És az élet nagyon hozza ezt a kényszert, hogy belekényszerít bennünket egy olyan körforgásba, amiben nem mindig kapcsolódunk az életünk valódi céljához, igazi értelméhez. És az első dolog, amire itt hív az ige, hogy nézzük meg, hogy Istennel milyen a viszonyunk, aki minket teremtett. Nem lehetsz Isten nélkül boldog, hogyha Istent kihagyod az életedből. Nagy a valószínűsége és a veszélye, hogy a boldogság is kimarad belőle. Sőt, itt azt mondja ugye az ige, mind a Zsoltár, mind Péter levele, hogyha szeretnél jó napokat látni. Ugye egyetértünk, hogy akkor tetszik az élet, ugye itt ők így fogalmazzák, ha jó napokat látunk. De itt a napokon nagyon nagy hangsúly van. A boldogságot nem úgy általában az életben lehet megélni, hanem a mindennapokban. Ha kihagyod Istent az életedből, valószínű elveszted a boldogságot. Ha Isten kimarad a mindennapjaidból, valószínű, hogy kimarad a boldogsága mindennapjaidból, és mivel az életed ezekből a napokból tevődik össze, a végén lehet, hogy visszanézve azt mondja egy ember, hogy nem találtam meg a boldogságot, az életem igazi értelmét. Sok dolgot csináltam, sok dologért küzdöttem, sok mindent elértem, de a lényeget nem találtam meg, mert Istennel nem találkozott, Istennel nem került kapcsolatba az élete. Tehát az első dolog, hogy Isten jelen lehet-e az életedben, vagy nem. És mivel Istennek a jelenléte, ahogy Pist itt az úrvacsoránál mondta, ez számunkra azért nem érzékelhető, azért tűnik távolinak, Mert a bűneink választanak el tőle, ezt mondja a Biblia, ugye ez nem egy népszerű téma, nehéz dolog ez. A bűn elsősorban elszakadást jelent Istentől, hogy azt mondta az emberiség, és ezt az örökséget adjuk tovább generációra, generációra, hogy nincs szükségünk rád, Isten. Ez a bűn, ebből fakad minden más. Az ember nem azért bűnös, mert hazudik, nem azért bűnös, mert lopcsa, vagy megcsalja a feleségét, vagy bármi, hanem azért csinálja ezeket, mert bűnös, ezek csak a tünetek. Hogy leszakadtunk az élő Istenről, attól az Istentől elszakadt az életünk, akinek köszönhetjük a létezésünket. Akitől kaptuk az életünket, és aki életben is tart bennünket, hogy nincs közünk hozzá. És hát ezt a problémát, ahogy itt az úrvacsoránál hallottuk, ezt Isten Jézus Krisztus által oldotta meg. Ha Isten jelen van az életünkben, a boldogság is jelen lehet. És az ige azt mondja Istenről, hogy ő egy boldog Isten, az 1 Timóteus 1.11. Egy nagyon érdekes dolgot mond Istenről, hogy ő a boldog Isten. És ennek a dicsőségéről szól az ő evangéliuma. És ezért fontos dolog, hogy például, amikor Jézus a földre születik, egy olyan nevet kap, hogy Immánuel, magyarul azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát a boldog Isten, ha meghatározhatja az életünket, ha van helye a boldog Istennek az életünkben, van esélyünk a boldogságra. De ehhez az Istenhez visszakapcsolódni nem lehet akárhogy. A megoldás Jézus Krisztus, akinek a neve is az, hogy Immánuel. Velünk az Isten. Jézus Krisztuson keresztül lesz újra velünk az Isten. Jézus azokat azt a magatartást, azt a szellemi elutasítást, amit az ember viszonya jelent Istenhez, hogy nincs rád szükségem, nélküled élek, nélküled boldogulok, Jézus Krisztus ezt a bűnt magára vette, és ennek minden következményét. Minden törvényszegésünket, amikor Istennek az akaratát áthágtuk, Jézus magára vette. És éppen ezért, ha Jézusnak van helye az életünkben, akkor a boldogságot is megtalálhatjuk, mert vissza tudunk jutni Istenhez. Isten indította el az életünket, és Isten vár bennünket az életünk végén. És nem tudjuk őt kikerülve az életünket tartalmassá tenni. Ez az első dolog, amiről itt a Biblia beszél. Függ tőle. Nem lehet másképp. Szeretnék egy kísérletet veletek végrehajtani, hogy mit jelent ez a függeni valamitől. Hát úgy lettünk megalkotva, hogy függünk például az oxigéntől. Tegyünk egy próbát, hogy kibírja tovább. Szóval vegyetek egy mély levegőt, kibírja tovább a függetlenséget, de most komolyan, és tegyük föl a kezünket, és aki nem bírja tovább, és nem bírja tovább bent tartani, azt tegye le, jó? Hogy lássuk, hogy kimaradt versenybe. Szóval benne vagytok? Szóval egy kísérlet. Egy, háromra. Egy, kettő, három. Föl a kezeket, ez az. Jól csináljátok. Szóval az ember tud független lenni, ha van elég akarata, ugye, és nagy tüdeje, tud független lenni az oxigéntől. Kellett volna nézni. Hány másodperc? Hány Mississippit bírtok ki? Láttátok ezt a filmet? Már a Simon Birch, a kis ember, abban játszanak a gyerekek ilyet, hogy hány Mississippit tudnak a víz alatt. Így számolják, hogy egy Mississippi, két Mississippi, három Mississippi. Aha. Ennyi. Na, azért vannak elszánt emberek. Komolyan. Sanyi, hát figyelj. Kisfiat, hogy bírja, te meg már letetted a kezedet. Ez nem semmi. Marika, te búvárkodtál valamikor, vagy? Azt a mindenit. Vagy így vagy a bíróságon sokszor, amikor a főnököket hallgatod. Gergő, nem csalsz. Oké. Na, hárman maradtak versenybe. Ki fogad? Ki lesz a legjobb? Négyen? Ja, még ott hátul. Igen, Balázs is. Három. Kettő. Oké, okay, Laci, te nyertél. Ügyes. Szóval ez a kísérlet mire jó? Úgy vagyunk megalkotva, összerakva, hogy az oxigénre szükségünk van. nem tudunk élni nélküle. De hogyha játszunk, vagy hogyha elég hülyék vagyunk hozzá, hogy az életünkkel akarunk játszani, akkor tudjuk magunkat függetleníteni ettől a függőségtől. Átmenetileg. Ahhoz képest, hogy hány évet éltetek meg, még fogtok élni, ez a kis kísérlet nagyon rövid idő volt. Hát nem tudom, 3-4-5 perc maximum, nem tudom mennyi volt a Lacinak a rekordja. Az egész életre vetítve ez egy parányi kis idő. És ugyanígy van az emberrel, Istennel kapcsolatban. Hogy az a néhány év, amit itt a Földön leélünk, az egy parányi kis idő. Ez idő alatt tudjuk mi Istentől függetleníteni magunkat. Bent tartani a levegőt, azt mondani, hogy nem kell nekem az oxigén, nem kell nekem az élő Istennel való közösség. De az ember az örökkévalóságra lett teremtve. Arra lettünk alkotva. És az egész örökkévalóságot nem lehet Isten nélkül eltölteni. Lehet dacolni éveket vele. És lehet az életben elveszteni itt a Földön az igazi lényeget, annak az értelmét. A boldogság forrását, ha azt mondjuk, hogy én bent tartom, nem kell nekem. Majd egyedül, tőle függetlenül. Na ez az, amiről itt Péter és Dávid egyaránt beszél, hogy ezt nem lehet. Istentől kaptuk az életünket, neki fogjuk visszaadni, és az örökké valóságot is úgy fogjuk eltölteni, hogy vagy vele, vagy nélküle. És nem lehet az életnek az értelmét, Istent és a boldogságot Istent figyelmük kívül hagyva megtalálni. Tehát ez az, amiről beszél itt az ige. A boldog Isten ajándéka Istenfélőknek a boldogság. Ha fontos neked, hogy az életed miről szól, ha fontos neked, hogy mi az, amivel megtelik, akkor nagyon-nagyon fontos az is, hogy számolj ezzel, hogy Isten nélkül nem lehet boldog életet élni. A boldog élet Isten ajándéka csak vele képzelhető el. A következő, ami előjött ezekben az igékben, ugye, és itt láttuk, hogy az Isten hogy viszonyul hozzánk, előjön, hogy mi az, amit figyelembe kell vennünk, hogy lát téged, hall téged, reagál rád, közel van hozzád, ezeket hozza elő itt a Zsoltár. Ezek közül némelyik olyan, hogy az ember, mikor így tudatosítja magában, hogy van valaki, aki fölöttem áll, van valaki, aki nem függ tőlem, én viszont függök tőle, és hogy mindent lát, mindent hall, sőt, reagálni fog, sőt, közel van hozzám, nem távol, akkor az emberekben ilyen ambivalens érzelem van. De ez alapvetően nem rosszat jelent, jót jelent. Csak hadd mondjam azt, hogy a gyerekeimmel kapcsolatban, hogy mikor picik voltak, sokszor előfordult, hogy ültem és néztem, ahogy játszottak, és rajtuk felejtettem a tekintetemet. És amikor ők ezt észrevették, akkor látszott, hogy látják, hogy én gyönyörködök bennük, és még boldogabbak lettek, másképp kezdtek játszani. Nem ijedtek meg attól, hogy ott vannak a tekintetem előtt. Olyan is volt, hogy nem vették észre, hogy én ott vagyok, és valami olyat csináltak, amit nem kellett volna, és akkor rájöttek, hogy hopp, az apa látta ezt. Na, az egy teljesen más reakciót szült. Itt ugyanerről van szó, hogy Istennek a közelsége, a jelenléte, az, hogy ő reagálni fog arra, amit lát, ez nem feltétlenül jelent rosszat. Ez attól függ, hogy az ember a szívében hogyan viszonyul Istenhez, milyen kapcsolatban van vele. Isten néz téged, mert szeret téged, gyönyörködik benned. De azt is látja, amikor ugye szobafogság lesz, vagy egyéb dolgok is történtek azért néha, amikor reagáltam arra, amit láttam, vagy Zsófi reagált arra, amit látott. De alapvetően ez egy jó hír. Tehát számolj Istennel, ő az, akitől függ a boldogságod, és a teljes tartalmas életed nélkül nem fog menni. Ha van helye az életünkben Istennek, van helye, lesz helye a boldogságnak is. A második dolog, ez az autonómia. Vállalod-e a felelősséget? A te életedért te vagy a felelős, ez azt jelenti. Ez egy nagyon fontos, nagyon komoly lecke. Itt a Zsoltár azt mondja, hogy ki az, aki szeretne? Ki az, aki szeretne egy tartalmas életet? Ki az, aki szeretne jó napokat látni? Ez egy kérdés. Lehet azt mondani, hogy én szeretnék. Lehet azt mondani, hogy én nem szeretnék. De mindenképpen Isten oda teszi a kezedbe. A te életed a tied. És ez ugye kettő az egyben, hogy ez azt jelenti, hogy ez egy ajándék, de azt is jelenti, hogy egy felelősség is. És nekünk fontos megtanulnunk ezt, és a gyermekeinket, ahogy neveljük, ebbe az irányba visszük, hogy autonóm emberek legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy függetlenül mindentől egy szigetként tudnak élni a világban, és senki és semmi nem számít nekik, hanem azt jelenti, hogy vállalni tudják a felelősséget önmagukért. És ez nekünk, keresztényeknek is egy nagyon fontos lecke. Az Istennel való függőségünk is, ehhez is kell az autonómia. Amikor nem a félelem hajt minket oda Isten, hanem a szabadság és a szeretet együtt hozza létre a kapcsolódást ő hozzá. Isten szabaddá tesz, hogy kapcsolódhassunk hozzá. Nem megkötöz. Az más valakinek a módszertana. Tehát egy autonómiára is szert kell tenni, ez azt jelenti, hogy vállalni kell a saját sorsomért a felelősséget, és ez egy nagyon nehéz dolog. Ez egy igazán egy érett, egy felnőtt személyiségnek a jellemvonása, de nagyon nehéz dolog. Mi például magyarok, nekünk meg pláne nehéz dolog, mi mindig szeretjük megtalálni másban az okát annak, ami éppen velünk van. A kommunizmus, aztán utána a Gyurcsányék, most az Orbánék, és mindenki felelős azért, ami velünk történik. De a Biblia itt azt mondja, hogy amíg így látjuk az életet, hogy mindig valaki más nyakába tudjuk akasztani azt, ami a mi életünkben található, addig képtelenség, hogy boldog emberek legyünk. Fel kell venni a felelősséget a saját életünkért, és megérteni, hogy elsősorban rajta múlik. És a hárításnak néhány fajtáját gyűjtögettem csak ide, hogy hogyan is játsszuk ezt a játékot mi emberek. Ugye az egyik lehetőség, hogy elfojtjuk a dolgokat, tehát hogy nem is vagyunk hajlandóak a tudatosság szintjére fölemelni és szembenézni azzal, hogy az életünk kiürült, hogy boldogtalanok lettünk. Hogy nem arról szól esetleg, amiről kellene, és belekezdjünk egy keresésbe, mert szégyeljünk magunkat érte. De ez egy hiba. Lehet így megmenekülni ettől, de nem jó. Aztán vannak, akik tagadják a tényeket. Nem is vagyok boldogtalan, az csak a látszat. Az csak a látszat, hogy reggel fölkelek depressziósan, és mire hazaérek, a családom megint csak ezt kapja tőlem. Mert egy olyan munkahelyen dolgozok, ahol bunkó a főnök, egy olyan iskolába járok, ahol szemét a magyar tanár, stb. Bocs. Szóval, hogy ugye? És tagadjuk, hogy én egyébként boldog ember vagyok, csak ő miattuk. Aztán a másik, a felelősségnek az elhárítása, ugye ez nem én tehetek róla, hanem az, a feleségem, a férjem, az anyám, az apám, a főnököm, a tanárom, a lelkipásztorom, a presbiterek, a mit tudom én ki. Tehát megtaláljuk. De föl kell venni, az én életem az enyém, én vagyok a felelős, föl kell venni a felelősséget. Aztán a másokra gyakorolt hatásnak a tagadása, az is egyfajta menekülés. Hogy nem csináltam semmit, nincs miért bocsánatot kérnem. Romokba hevernek a kapcsolatok körülöttem, többen próbálják visszajelezni, hogy hát úgy alapvetően csak bunkon tudok emberekhez viszonyulni, és amikor úgy gondolom, hogy én nagyon őszintén megmondom, amit gondolok, akkor azt mások inkább bunkóságnak érzik, nem őszinteségnek, és hogy kéne egy kis tapintat is hozzá. De én nem kérek bocsánatot, én nem tettek semmit, én csak mondom az igazat, az igazságot, mert ilyen nagy hős vagyok. Vagy a tudatosságnak a tagadása, hogy nem voltam magamnál, elöntött az indulat, eluralkodott rajtam a félelem, vagy éppen az alkohol, túl sokat ittam, vagy stb. Stb. Tehát az emberek mondják, hogy miért nem tudják vállalni a felelősséget a saját életükért, dolgaikért. Az ok-okozat tagadása, hogy csak úgy véletlenül megtörtént. Nem az én tetteim, nem az én dolgaim, a szavaim, hanem az úgy véletlenül megtörtént. Nem kell, hogy így legyen, és nem is tudom az okát, mert nem azzal függ össze, amit én tettem. Szóval hogy ezek azok a dolgok, ahogy mi játsszuk a játékunkat, hogy az autonómiát hárítjuk. Viszont Isten az igéből teszi vissza ránk, hogy Tamás, az életedet te kaptad tőlem ajándékba. De ez felelősséget is jelent. Ez egy nagyon nagy érték. Az én szememben az. Annyira nagy érték az életed, hogy a legnagyobb áldozatot meghoztam azért, hogy ami abba összedőlt és tönkrement, a bűn miatt én azt helyreállítsam. Az egyszülött fiam életét adtam érte. Nagy érték, a tied. Vállald a felelősséget érte. Ne háríts. Vedd észre, hogy van összefüggés az életed minősége, és ahogy azt éled a között. És kezd el elfogadni ezt a felelősséget. Például a lélek gyümölcséről mondja a Galata levél azt, hogy a, Azt hiszem az új fordítás úgy fordítja, hogy a lélek gyümölcse mértékletesség. Az eredeti szöveg az két szóból van összerakva, kézbe rakni és önmagam. Tehát az önuralom. Isten azt mondja, hogy még a Szentlélek is az autonómia felé visz, hogy kézben tud tartani az ő erejével, segítségével a saját életedet. Hogy ne kelljen ilyen kerülő utakat járni, és ne kelljen menekülni a valóságtól úgy, hogy hárítod másra. Vállald föl, a tiéd, te kaptad. Vállald a felelősséget, és tedd meg azt, amire Isten kér, meg amit tőled vár. Hogy boldog ember lehess, és az életed tartalmas lehessen. Vállald a felelősséget magadért. Még egyszer. Tehát ki az, aki szeretne jó napokat látni, és szeretné, hogyha az élete boldog lehetne. A következő szempont, ami itt ezekben az igékben ott van, hogy a jellem formálódásodtól függ a boldogságod. Ez azt jelenti, hogy elsősorban nem azon múlik, hogy boldog vagy, hogy mit van, hanem hogy ki vagy. Itt a Péter leveléhez, hogyha átlépünk, ott kezdődik úgy, ugyanez a szakasz, ott Péter a közepe táján jut el ahhoz a kérdéshez, amit Dávid az elején tesz fel, hogy ki az, aki szeretne jó napokat látni és boldog lenni. De a 8. verstől 6 tulajdonságot kezd el sorolni, tehát a jellemre irányítja a figyelmet. És úgy kezdi ezt a szakaszt, hogy végül pedig testvéreim, legyetek. És akkor sorolja ezeket a jellemvonásokat. Ezt a szót akarnám kicsit kihangosítani, ezt a végült. Ez magyarra lefordítva olyasmi lehet, ha kicsit körül akarom írni, hogy valami, ami elér a céljába. Valami, ami beteljesedik. Valami, ami megvalósul. Tehát amikor itt az ige a jellemformálódásról beszél, hogy a boldogságunk nagyban függ attól, hogy mi magunk milyen emberekké válunk az életünk során, akkor nem azt csinálja a Biblia, hogy fölállít egy ideált, ami számunkra elérhetetlen, és sorolja, hogy egy igazi keresztény, vagy egy normális ember az ilyen, és kapunk egy 100 pontos listát, aminek nem tudunk megfelelni. Hanem azt mondja az ige, ettől többet mond, azt mondja, hogy van egy ideál. Istennek van hatalma belőled egy olyan embert csinálni, aki hasonlít Krisztusra. De az is számít, hogy hol vagy most. És ez, hogy ide eljuss az ideálhoz, akivé te lenni szeretnél, vagy akivé én álmodtalak téged. Istennek van egy álma rólam, rólad, hogy milyenné szeretne formálni. Van egy út, amin én vezetni foglak, hogy azzá légy. És mi ezt a másik kettőt sokszor elfelejtjük, hogy mi nem azok vagyunk még egyelőre, akik majd leszünk. Ugye Pál is ezt mondja, hogy én nem gondolom, hogy mintha elértem volna már, de törekszem. Tehát itt az ige erre hív meg bennünket, erre a belső munkára, erre az átalakulásra. És itt Isten igent mond ránk, úgy, ahogy vagyunk. De azt mondja, hogy ez az igen ahhoz kell, hogy közben alakítsalak, formálhassalak. És így jutunk el ide a jellemformálódáshoz, hogy nagyon fontos a boldogság szempontjából az, hogy kivé lettél. És itt a 6 tulajdonság, amit látunk itt a Péter levelében, az egyetértők, az eredeti szöveg szerint ez is két szóval van összerege, hasonló és gondolkodni. Tehát egy gyülekezetben, egy családban, főleg egy keresztény családban, ez formálódik bennünk, hogy egyetértők legyünk, ne széthúzók, ne olyanok, akik állandóan mindenen vitatkoznak. De azt mondja, hogy együtt gondolkodni, ez azt jelent, két dolgot jelent legalább, minimum. Az egyik, hogy érdekel, hogy Istennek mi az akarata az életemmel, az életünkkel, és hogy beszélgetünk róla. Kommunikálunk róla, kialakulhat az egyetértés. Az egyetértésre való törekvés, és ez gyülekezetben is így van, kisebb csoportokban így van, de jó lenne, ha még munkahelyeken is így lenne, stb. Kevésbé mennének tönkre az emberek, ha gondolkodnának rajta, hogy mi a cél, és hogy hogyan jutunk oda, és arról beszélgetnének. Lenne idejük egymásra. A másik, az együttérzés, ez az együtt, érezni valakivel, az empátia a szavunk az ugyanebből a görög szóból származik. Ez azt jelenti, hogy megengedem, hogy a másik élete belépjen az enyémbe, és valahogy átélője leszek az övének. Ez ugye nem könnyű, mert elég nekem az én bajom, most mi fájjon nekem még a másiké is. De azt mondja az ige, hogy ha távolságtartó vagyok, ha biztonságos távolságba tartom magam a barátaimtól, a családtagjaimtól, az ismerőseimtől, hogy ne érezzem, amit ők éreznek, akkor megmenekülök ennek a terhétől, de a boldogságot is el fogom veszteni. Érdekes. Az önvédelem nem vezet boldogsághoz, hanem az együttérzés vezet ahhoz. A következő dolog, amit itt mond, a testvér szeretők, és a szeretetnek a barátság szava van itt az eredeti szövegben. Ez azt jelenti, hogy a barátságos magatartás, hogy egymásban a barátot is keressük, amikor akarunk egy kicsit rokonlélekként kapcsolódni, kicsit jobban beengedjük egymást az életünkbe, mint hogy leülünk a székeken egymás mellé, és néztek rá, mert Petit ki van dőlve, nehézhete volt, és együtt éneklünk egy-két dalt, és ki tudja, hogy milyen mélyre jutott le, és hallgatunk egy ige hirdetést, és ki tudja, hogy milyen mélyen jut rá, hanem azt mondod, oda leülök, és akkor azt mondja, Péter, te figyelj, ez most engem nagyon megmozgatott, és nem tudok valahogy ezzel vagy azzal boldogulni, vagy hogy pont ez az, amin Isten átvitt engem. És kitesszük a szívünket, az életünket, mert barátok vagyunk. Testvérek, akik barátok. Számít a másik. Könyörületesek. Tehát az aktivizálódott együttérzés, amikor nem csak érzem, hanem teszek is valamit. Isten megindít, megmozdít a másik ember felé. Kell a boldogsághoz. Alázatos vagy jóindulatú, amikor megfelelően mérem magam meg másokat, és nem lenézek, hanem megértek dolgokat, elfogadok dolgokat, jóindulatú vagyok. Nem az alázat klasszikus szava van itt, a Károli az mást is mond, nem ezt a szót használja. És hát végül a 9. vers, hogy ne legyetek rosszindulatúak, a 9. vers, amit mond, ezt így lehetne talán összefoglalni, vagy hát ahogy mondja, hogy ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Tehát a lényeg, hogy legyél nagy lelkű, és ne tör lesz az embereknek. És hogyha tovább megyünk, tehát a boldogság, az élet minősége az attól függ, aki éli. Hogy ő milyen emberré formálódik az élete során. És nem attól, hogy mit birtokol, vagy hogy hol van, milyen van, vagy milyen nincs. Tehát ez az, amit itt ez a szempont ki akar emelni az igében. És végül az utolsó, a boldogság a kapcsolataitól függ, hogy hogyan bánsz másokkal. Ugye Péter levele először beszél arról, hogy mit mondasz, tehát hogyan beszélsz, a kommunikációnkat veszi így nagyító alá, és azt mondja itt, hogyha szeretnél jó napokat látni, óvjad a nyelvedet a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. A másik dolog, amit itt az ige felhoz, hogy mit teszek, ugye cselekedd a jót, itt azt mondja a Péter levele, és hogy mire törekszem. Azt mondja, hogy keresd, sőt üldözd, hajszold a békességet. Na de hogy is van? Azt mondja az első lecke kommunikációs tréningben itt Péternél, hogy óvd a nyelvedet a rossztól. Ez egy olyan szó, ez az óvd, a rossztól, tehát egy olyan beszédtől, ami a másiknak nem használ. Nem feltétlenül gonoszságról van szó, hogy gonosz dolgokat mondok, de haszontalan dolgokat, ami nem igazán segíti őt az életében sehova. És azt mondja, hogy óvd a nyelvedet ettől. Itt ez az óvni szó, ez ugyanaz, mint a magnókon a pauze. Ugye, hogy benyomod, és akkor elhallgat egy pillanatra. Újraindíthatod, tehát ugyanonnan indul tovább, de akkor elhallgat. Ez azt jelenti, ha adott helyzetben nem tudok jót mondani, ha adott helyzetben nem tudsz jót mondani valakinek, akivel most kapcsolódik az életed, fogd be a szád egy kicsit. Néhány másodperce. Amíg az adott kérdés, gondolat megjárja a tudatod útját, és azt tudod mondani, hogy uram, most akkor ilyenkor mit kell mondani, és ha nem tudsz Tamás mit mondani, amit jó, akkor inkább aranyosan mosolyogjál. Kevesebb kára van. Egyébként sok gyülekezetben a légkör az akkor átjavulna a világon, hogyha ilyen kedves keresztények szépen csendben csak mosolyognának egymásra, és nem mondanák semmit. Mert hát nem jön ki belőlük az, ami épít. Már nagyot lendülne a légkör sok helyen. Itt az ige valami ilyet mond, hogy egy pillanatra nyom be a pauz gombot. Hallgass el, és próbáld azt mondani, hogy uram, hát én itt most hirtelen, ami bevem kijön, az itt nem fog segíteni. Mondhatok valamit, ami épít. És ez a néhány másodperc alkalmas arra, hogy Isten egy új fókuszt, egy új nézőpontot adjon, és valami jót tud mondani annak, akivel kapcsolatban vagy. Ajkad, ne szóljon álnokságot. Mit teszel? Azt mondja itt Péter levele, hogy fordulj el a rosszról. Ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor ne csinálj olyat, ami valaki másnak rossz. Ha lehet, ha teheted. Kerüld el. Például ilyen gyülekezeti szituációk, ne kés 20 percet, mert az valakinek rossz, mert ő itt volt időbe, szeretne időbe hazaérni, és a csúszások miatt csúszik az egész. Ne dugd be a fejedet a pad alá, amikor vége az Isten tiszteletnek, és látod, hogy egy csomó cuccot kell elrakni. Ne csináld azt, ami rossz a többieknek, hogy elmész, hanem gyere és segíts, és akkor együtt előbb végzünk. És folytathatjuk. Ezek a gyülekezeti szituációk. De mi van a családban? Ne tegyél olyat, ami rossz a feleségednek, a férjednek, a gyerekednek, a szüleidnek. Ne tedd azt, ami rossz. Hanem helyette tedd azt, ami jó, ami épít. Cselekedj jót, azt mondja itt Péter. És végül, mire törekszel? Azt mondja itt az ige, úgy fejezi be Péter levelén ezt a szakaszt, hogy keresd és hajszold. Az eredeti szó azt mondja, hogy kergesd, eredj a nyomába, fuss utána. Próbáld megtalálni, elfogni, megcsipni a békességet. Nem tudsz boldog lenni megfelelő kapcsolatok nélkül. És ez az utolsó szempont azt mondja, hogy a kapcsolatokban a boldogságnak a melegháza az a békesség. Törekedj a békességre. Ez azt jelenti, hogy ami nem szolgálja a békességet, nem biztos, hogy meg kell tenni, nem biztos, hogy ki kell mondani. Lehet, hogy kell majd beszélni róla, de nem úgy és nem akkor. Nem kell megtenni. Lehet, hogy majd kell csinálni valamit, de nem úgy és nem akkor, amikor ez úgy jön neki, így ágaskodik bennem. Hanem keresd azt, ami békességre vezet. Mert a kapcsolatok nélkül nem leszel boldog. Helyes kapcsolatok nélkül nem lehetünk boldogok. Tehát, hogyha összefoglalni akarom azt, amit itt az ige mondott, akkor újra ezeket a szempontokat, ha látjátok. A boldogsághoz kell a hit, így a fontos kérdés ehhez, hogy kicsoda neked Isten? Számít-e neked Isten? Számolsz-e vele? Ott van-e az életedbe? Jelen van-e? Jelen van-e a mindennapokban? Ha ő jelen van, van esély rá, hogy jelen lesz a boldogság is, a teljes tartalmas élet, és jó napokat láthatsz. Az autonómia kérdése, hogy vállalod-e magadért a felelősséget? A kivezető út a nehézségeinkből általában ott fordul meg, hogy az ember azt mondja, hogy itt most én vagyok a felelős Isten és emberek előtt, hogy valamin változtassak. Hogy valamit abba hagyjak, vagy valamit elkezdjek. Föl kell hagynom azzal, hogy másokban keresem az okát annak, ami az én életemben van jelen. És ha ez fölépül, ha erre igen tudok mondani, akkor ez menni fog. A másik a jellemformálódás. Milyen ember vagy te? A boldogság sokkal inkább attól függ, aki éli az életet, mint attól, hogy mit birtokol. Attól függ, hogy én ki vagyok, kivé leszek, hogy az átalakulás, a bennem lévő változási folyamat, lelki formálódás halad-e afelé a cél felé, amire Isten hívni akar a saját életemben, hogy egyre hasonlóbb legyek Krisztushoz. És végül negyedszer a kapcsolat, hogyan bánsz másokkal. Mit mondasz, mit teszel, mire törekszel. Azt mondja a Biblia, hogy így találhatjuk meg azt a tartalmas életet, amit majd boldog életnek tudunk hívni. Akkor is, ha esetleg nehéz volt. Akkor is, ha voltak benne fájdalmak, akkor is, ha nem volt minden könnyű, mégis azt tudjuk mondani, hogy igen, ez egy jó mulatság volt. Érdemes volt, jó volt végigmenni rajta. Arra kérlek benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el. A csendet néha mi problémának érezzük, veszélyesnek érezzük, de a csend a Biblia szerint az a hely, vagy az az állapot, lelki állapot, ahol Istennel tudunk találkozni. Egy picit csendesedjünk el, csak próbáljuk így engedni, hogy ami fontos nekünk ebből most, az úgy ott dolgozzon egy kicsit a lelkünkbe, és válaszoljatok Istennek. Ugye azzal a reménységgel prédikálunk, hogy nem előadásokat hallgatunk, hanem hogy valahogy ez egy csoda, Isten szól ki az igéből, Isten szól ki az igehirdetésből, és ráteszi a kezét az életünknek valamilyen területére, ami fontos, amiben emelni akar. amiben erősíteni akar, építeni akar. És hogyha úgy érzed, hogy van valami, ami úgy most mozog benned, akkor tedd ki Isten elé. Lehet, hogy ez valakinek most az, hogy Isten, ha te vagy, ugye itt kezdődik a dolog, nekem is volt az életemben ilyen időszak, hogy ha te vagy, akkor én ezzel szeretnék valahogy tisztába lenni. Lehet, hogy valakinél ott kezdődik, hogy ezek közül a szempontok közül bármelyikre azt mondja, hogy igen, Uram, elfogadom, igen, mondok rá, kiszorultál a hétköznapokból. Robottá vált az életem. Nem vagy ott a napjaimban. Vallásos vagyok, gyülekezetbe járok, sok dolgot megteszek, amit egy jó keresztjéntől elvárnak, de mégsem vagyok kapcsolatban veled. Lehet, hogy ez autonómia kérdés, hogy Uram, föl kell vállalnom az életemért a felelősséget. Vagy a bármelyik másik. Tegyétek oda Istennek, és kérjétek az ő erejét, szeretetét, kegyelmét ezzel kapcsolatban, hogy beléphessen és formáljon, és majd én néhány kis idő után imádkozni fogok mindannyiunk nevébe. Édesatyám, jövünk hozzád, boldog Istenhez. Ritkán szoktunk erre gondolni, sokszor gondolunk arra, hogy te szent vagy, hatalmas vagy, minden tudó vagy, mindenütt jelen való vagy, ritkán gondolunk arra, hogy te vagy a talán az egyedüli boldog személy ebben az univerzumban, az igazán boldog Isten. Köszönjük, hogy a boldogságot azt meg akarod osztani, és azt akarod, hogy az életünknek a része legyen. Bocsásd meg, hogy mi annyira felszínesen tudunk ehhez hozzáállni és értelmezni, hogy mit jelent a boldogság, és sokszor gondoljuk, hogyha birtokolhatunk, ha elérhetünk valamit, és hogy ritkán látjuk meg, hogy először is arról van szó, hogy te az életünkben jelen lehetsz-e. Másodszor arról van szó, hogy mi magunk vállaljuk el sorsunkért a felelősséget, hogy meg kellene fognunk a kezedet, és vállalni, hogy amit teszünk, ahogy gondolkodunk, amit nem teszünk, hogy azokért felelősek vagyunk. Köszönjük a hívásodat, hogy nem kell, hogy másoktól függjünk, elég, ha csak tőled függünk, és vállaljuk az életünkért a felelősséget, és hogy elég, hogyha veled járunk. És Uram, köszönöm, hogy hívsz minket a jelen formálódásra, és te látod, hogy mennyi hiányosságunk van, hogy mennyi jellemtelenséggel, bűnnel küszködök én is nap, mint nap, a múlt héten is. De köszönöm, hogy a meghívásod érvényben van, és hogy tapasztalhatok egy nagy elfogadást, és a kegyelmednek az erőteljes munkáját, ahogy viszel előrébb, és ahogy kimelsz a saját gödreimből, meg ahogy fölsegítesz, amikor elesek, pofára esek a saját életemmel, és másképp teszek dolgokat, mint ahogy szeretném, vagy ahogy jónak látnám. Köszönöm, hogy a te formálódás, a te erőd formál minket, és hogy ez a formálódás is a boldogságunknak a része lehet. És köszönöm azt is, hogy te úgy döntöttél, hogy nem lehetünk egyedül boldogok. Hogy kapcsolatokban élünk, és ahogy másokat boldoggá tudunk tenni, hogy másokkal tudunk helyesen bánni, szeretetteljesen, építő módon, azon keresztül mi magunk is boldogok lehetünk. Segíts, hogy tudjunk követni téged ebben, fejlődni ebben, növekedni ebben. És hogyha valakinek, Úr Jézus, most megújulásra van szüksége bármelyik területen, te áraszd ki a kegyelmedet, a szeretetedet az ő életében. Ha valakinek egyáltalán azzal kell most először megküzdeni, hogy mit kezdjen azzal, hogy te ki vagy, hogy igaz ez az egész, hogy létezik egyáltalán Isten, kérünk, hogy te mutatkozz be neki, és segíts rajta. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és mi is szeretünk téged, és ezt az életünkkel akarjuk bizonyítani. Amen.